közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Bronzkori élettörténetek Magyarországon címmel jelent meg egy könyv, amelyből egy ezer esztendőnyi időszakkal ismerkedhet meg az olvasó. Kis Viktória régésszel, a könyv szerzőjével, a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének főmunkatársával, az MTA BTK lendületbázis kutatócsoport vezetőjével beszélgettem. A napokban jelent meg a Bronzkori élettörténetek Magyarországon című kötet. Kinek írta elsősorban ezt a könyvet?
Ez a kötet szeretne szólni részben a régészettudomány művelőinek is, de legalább annyira fontos volt az, hogy a nagy közönség számára is olvasmányos stílusban szülessen meg ez a könyv. Erről a könyvsorozatról, tehát a Hereditas Archaeologica Hungariae sorozatról beszélünk, ennek az ötödik kötete most ez a bronzkori élettörténetekről szóló könyv. Ez a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete és az Archaolingva kiadónak a közös vállalkozása. Tulajdonképpen annak a 70-es években a Corvina kiadó által elindított Hereditas sorozatnak a felújított változatát szeretné ez a misszió megvalósítani. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy a régészeti időszakokról, régészeti leletekről olvasmányos stílusú könyveket hozunk létre, de fontos szempont az is, hogy tulajdonképpen a 21. századi régészeti módszereknek az alkalmazását is be tudjuk mutatni.
Ugye, hogy mennyire fontos ezeknek a könyveknek a megjelenése, tulajdonképpen a 70-es, 80-as évek, és éppen az eredeti Hereditas könyvek óta nem is nagyon születtek meg ilyen összefoglalók ezekről a korszakokról.
Igen, hát a bronzkori kötet ugye Kovács Tibor tollából a bronzkor Magyarországon 1977-ben jelent meg, tehát közel 50 évvel ezelőtt, úgyhogy igen, azt gondolom, hogy ez egy fontos kezdeményezés, és ezért örömmel igyekeztem én is eleget tenni ennek a felkérésnek, hogy ez a kötet szülessen meg.
Ugye már csak azért is nagyon fontos, mert hogy annyira nincsen szó a bronzkorról, hogy ez visszahat az oktatásra is, hiszen most már ugye a tananyagban sincsen benne az őskor.
Hát igen, ugye a prehistória, az írott történelem előtti időszak sajnos kikerült a közoktatásban a tankönyvekből. Hát ez egy szomorú helyzet, de hát igyekszünk ilyen könyveknek a létrehozásával pótolni ezt a hiányt.
Belelapozunk a könyvbe. És hát ennek legalább a fele az vagy fotó, vagy rajz, vagy valamilyen ábra. Tehát jó színes.
Így van, 120 kép van a kötetben, és igyekeztünk valóban szép új színes képeket betenni a kötetbe. És a másik, ami nagyon fontos, tehát hogy egy picit a címlapról is beszéljünk, hogy egy női szobrocska látszik a címlapon, ami azt is jelzi, hogy, és itt ismét visszautalnék a Kovács Tibor féle kötetre, hogy igazából a 2000-es évekig a régészeti tárgyaknak a vizsgálata volt a fókuszában az őskorkutatásnak, és a jelenlegi 21. századi különböző tudományos módszereknek köszönhetően most már a bronzkori embert tudjuk a központba állítani, és ezt szimbolizálja ez a címlapkép is, és a maga a kötetnek a szerkezete is ezt igyekszik követni, hogy valóban a bronzkori emberről, bronzkori élettörténeteket tudjunk bemutatni férfiakat, nőket, gyerekeket.
A bronzkor az egy kifejezetten hosszú történelmi időszak, bár ugye a kezdeteit azt máshonnan számolja a nemzetközi történettudomány, illetve a magyar történettudomány. Ez a bronzkornak melyik korszakát mutatja be? Gondolom, hogy nem az egészet.
Nem. A Kárpát-medencei bronzkornak az első feléről szól a könyv, tehát a Kárpát-medence bronzkorát azt Krisztus előtt 2600-2500 és 800 közé tesszük, tehát ez egy közel 2000 éves időszak, és ennek az első 1000 évéről a Krisztus előtt 2500 és 1500 közötti időszakról szól, ami tulajdonképpen a korai és a középső bronzkor Magyarországon.
Hajlamosak vagyunk az őskorral kapcsolatban azt gondolni, hogy évszázadokon, akár évezredeken keresztül nem történt szinte semmi, de ugye ebben a korszakban azért nagyon komoly társadalmi átalakulások voltak itt, amik most már igazolhatóak is.
Így van, tehát ez az egyik központi kérdés a kötetben, hogy hogyan jön létre az a társadalmi egyenlőtlenség, aminek igazából az első kicsúcsosodása a bronzkorban figyelhető meg. Tehát kialakul egy olyan elit, akinek a sírjaiban aranytárgyakat, borostyán tárgyakat látunk, tehát olyan presztízs tárgyakat, amik messze földről szerezhetők be, ezzel is jelzik az eltemetett személynek a kiválóságát tulajdonképpen, és a korabeli társadalomban betöltött helyét, és ugyanakkor természetesen megtalálhatók a társadalomnak a kevésbé elit, kevésbé magas társadalmi helyzetű tagja is, és igazából ezt szerettem volna a kötetben, ezt a széles spektrumot megmutatni. Találunk benne előkelő férfi temetkezéséről, illetve a temetkezés keresgélésből előkerülő leletek alapján az ő életéről szóló történetet, előkelő nőnek az életéről szóló történetet, nem is egyet, és ugyanakkor olyan a hétköznapok embereit, akik esetleg sérülések nyomait mutatják a csontjaikon, tehát az látszik rajtuk, hogy esetleg időnként alultápláltságban szenvedtek, vagy esetleg olyan sérülések vannak rajtuk, amiket a korabeli gyógyászat nem tett lehetővé, hogy megfelelően kezeljék.
Hogyan meg miért jelennek meg ezek a vagyoni különbségek az emberek között? Nő a populációnak a száma, és ezzel párhuzamosan mondjuk megjelenik a felesleg? Többet lehet elosztani, tehát egyre többet tud megszerezni egy szűk kisebbség?
Így van, igen. Például a bronznak magának a létrejötte is, és ez az egyik kulcsa a bronzkornak, hogy a bronzból készülő tárgyaknak az elkészítéséhez nagyon távoli kapcsolatokkal kellett rendelkeznie például annak az uralkodó elitnek, akik ilyen tárgyakat birtokoltak. Tehát ez mindenképpen egy fontos eleme a bronzkornak. A másik, amit említ, hogy mi az ellenértéke ugye ezeknek a távolról beszerezhető nyersanyagoknak, hát nyilvánvalóan a terményfelesleg.
Nem csak a társadalom változott ez alatt a korszak alatt, de például a település szerkezet is, hiszen ebben az időszakban előbb ugye kialakulnak Magyarországon a teltelepülések, aztán meg el is következik a válságuk.
Igen, hát a teltelepülések a másik nagyon érdekes kérdéskör, ami ennek a bronzkori időszaknak a kutatásában egy fontos szempont, hogy valóban azok a hosszú időn át lakott települések milyen társadalmi rendszerhez köthetők, kik azok, akik a teltelepülések középső részén laknak, kik azok, akik kicsit távolabb. Ez a kötet kevésbé szól a településekről, inkább a temetkezések alapján emberi történeteket igyekszik felvázolni, de természetesen fontos a település az értelmezése is abban, hogy megértsük a korabeli társadalomnak a szerkezetét.
Tudják egyébként már teljes egészében azt, hogy a nagy bronzkori változásokat mi váltotta ki? Elsősorban ugye volt egy ilyen változás éppen a Krisztus előtti második évezredet közepén is.
A második évezred közepén kezdődnek valóban olyan változások és olyan vándorlások, amik az egyik izgalmas kérdésköre szintén ennek a korszaknak. Ugye korábban is látszódott, hogy a hasonló tárgytípusok megjelennek Európa különböző területein, tehát ebből már korábban is vándorlásokra következtettek, és magának Kárpát-medence területén belül is több elmélet magyarázta magának a bronzművesség megjelenését azzal, hogy nyugatról vagy keletről érkező közösségek hozták volna be ennek a technológiának a megjelenését. Amit az emberi maradványok vizsgálatával és ezekkel a fantasztikus 21. századi módszerekkel ehhez hozzá tudunk tenni, az az, hogy például a stabilizotópos vizsgálatok segítségével a stronciumizotóp összetételt tudjuk mérni a csontokban, és ennek segítségével kimutatható, hogy egy bizonyos területen eltemetett ember ott született, vagy máshonnan vándorolta oda. Tehát, hogyha említhetek egy példát a kötetből, Sziget-Szent Miklósról került elő egy temető, Vice Magdolna a feltárása részeként, több mint 500 sír került elő egy hatalmas bevásárlóközpont építése kapcsán. Ebből a nagy temetőből 30 temetkezést tudtunk megvizsgálni, és az egyik sír egy fantasztikus meglepetést okozott, ugyanis egy 25 éves korában elhunyt nő, tehát ő ugye urnában hamvasztva volt eltemetve, de ma már a hamvaknak a vizsgálata is ilyen fontos és izgalmas lehetőségeket rejt magában. Tehát a csontok vizsgálata kimutatta, hogy nem csak ez a felnőtt nő, hanem két ikergyermek is van vele együtt ebben az urnában. Ezek 7 hónapos magzatok, tehát nagy valószínűséggel ő egy ikerterhes nő volt, aki vagy a koraszülésben, vagy a már a terhességnek a komplikációi során halhatott meg, és az ő esetében azt is ki lehetett mutatni az említett stronciumizotópos vizsgálatok segítségével, hogy ő nem Sziget-Szent Miklós területén született, hanem távolabbról érkezhetett oda. A fogak, a csontok és a magzatoknak a vizsgálatai alapján azt lehetett kideríteni, hogy ő nagy valószínűséggel valahol a mai Csehország, Morvaország vidékéről származhatott, és exogám házasodási szokások, vagyis a kereskedelmi kapcsolatok mentén zajló házassági kapcsolatok eredményeként költözhetett hozzánk 8-13 éves korában, tehát tulajdonképpen amikor eladósorba került, akkor érkezhetett meg a mai Sziget-Szent Miklós térségébe, ahol férjhez ment, valószínűleg nem az első terhességébe halt bele, mert azt a biorégészeti vizsgálatokból tudjuk, hogy 15-16 éves korukban már lehettek gyerekei ezeknek a bronzkori nőknek, tehát ő valószínűleg egy többedik problémásabb terhesség eredményeként hunyt el, és ami még sokat segített a biorégészeti vizsgálatok mellett az ő élettörténetének a kimutatásában, hogy ő egy előkelő nő volt, tehát olyan bronznyakperec volt a sírjában, ami kifejezetten az elitnek a kimagasló társadalmi státuszát jelezte, és ezeknek a nyakpereceknek az elterjedése is segített ezt a bizonyos területet kimutatni, ahonnan ő származhatott, és ugyanakkor egy aranyhajkarika is volt az ő sírjában, tehát ez szintén arra utal, hogy ő a korabeli társadalomnak egy kimagasló személye volt.
Hamarosan folytatjuk a bronzkori élettörténetekről szóló beszélgetést.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.